Mai témánknak ezt a címet adtam, belső konfliktusaink. A bűn, az Istentől való elszakadás legfőbb oka betegségeinknek. Megismerjük betegségeinket a diagnózisban és a terápiában is segíthetnek minket pszichológiai munkák. Ebben a lelki gyakorlatban többnyire olyanokat válogattam össze, amelyek népszerűsítő munkák, eleve a nagy közönség számára íródtak. Sok minden hasznosítható ezekből, különösen ha hit szemszögéből olvassuk. Az ember belső megosztottságokat tapasztal magában, olyan, mintha egyszerre több énje is lenne. Még egy olyan szellemóriás, mint Pál apostol is arról panaszkodik, hogy látom a jót, és mégis a rosszat teszem. A tudomány, az analízis, az elemzés eszközeivel dolgozik, szétszedi, analizálja az embert. Ezt tette a pszichoanalitikus irányzat is. Ehhez az előadáshoz egy olyan szerzőt választottam, aki a pszichoanalitikusok második nemzedékéhez tartozik, Karen Danielsen, férje nevéről Karen Horné, 12 éves volt, amikor Sigmund Freud megírta az Álomfejtés című könyvét. 1885-ben született, és haláláig 1952-ig tanított és terapeutaként működött. Bár maga is előbb a berlini, később a chicagói pszichoanalitikus intézetben tanított, de számos ponton eltért a freudi tanítástól. Nem fogadta el a szexuális hajtóerő elsődlegességét, s Freuddal ellentétben ő azt állította, hogy az ember nem szükségképpen rabja a tudattalanjának vagy a múltjának. A pszichológiai problémák gyökerét ő inkább valamilyen a jelenben is fennálló és gyógyítható problémában találta meg. Belső konfliktusaink a címe a Neurózisok konstruktív elmélete című könyvét laikus olvasóknak szántam, önsegítő könyvnek. Azt mondják, hogy aki Hornénak ebben a három neurotikus hajlamról szóló leírásában nem fedezi fel saját személyiségének legalább néhány elemét, az boldog embernek mondhatja magát. Megjelent azóta egy könyv, a neurotikus személyiség napjainkban. Bizonyos idő után azt mondják, az ember felelős a saját arcáért. Pár könyvet itt idéztem már, meg munkáikból, nem mindegyiknek olyan bizalomgerjesztő az arca, erre az arcra azért jó ránézni. Hogyan jönnek létre, alakulnak ki ezek a belső konfliktusok? Freud úgy képzelte, hogy a belső konfliktusok az ösztönös késztetések és a civilizált lelkiismeret összecsapásai, és ezen nem tudunk változtatni. Szerzőnk azt állítja, hogy az a nyugtalanság, ami ilyen konfliktus helyzetekben ránk tör, az tényleges szándékaink összeütközéséből fakad. Egyik énünk ezt mondja, a másik azt mondja, és megbénul az ember. Láttuk ezeket a beszűküléseket, itt más közelítésekből is, ezeknél a bizonyos skripteknél az ösztönzők, illetve a korlátoknak a egymással való ellentétes hatása. Többnyire gyermekkorunkban elsajátítottunk olyan magatartásformákat, amelyek hibásak, csak zavarokat okoznak. Például egy gyermek ellenséges családi környezetben nevelkedik, a szeretetet, a biztonságot, amire szüksége van, úgy érzi, csak agresszív viselkedéssel tudja megszerezni. Ezt az agresszivitást megőrzi felnőtt korában is, és ebből aztán számos konfliktusa fakad. Milyen családi légkör, szülői magatartás nevel neurotikus személyiségeket? Nézzünk néhányat ezekből. Túl kevés szeretet, vagy kellő formában ki nem fejezett szeretet. Aztán folytogató szeretet, a gyermek irányításának, a gyermekre irányuló figyelemnek vagy megbecsülésnek a hiánya, többnyire a mással elfoglalt szülők keveset foglalkoznak a gyermekükkel. Aztán feltételekhez kötött szeretet, láttuk itt korábban, hogy ez van, ami jó, ha van feltételekhez kötött szeretet, de kell a feltételekhez nem kötött szeretet is, és hogyha a feltételekhez kötött szeretet van túlsúlyban, akkor sérül a gyermek személyisége. Nem egyértelmű szabályok, összezavarodik. Állatkísérleteket is végeztek, hogy nem kiszámítható valami, akkor összezavarodnak azok az állatok is, ha tudták, hogy merre mit kell tenni, akkor ő otthon van. Tegnap este a Dunaparton voltam, kint figyeltem, ott egy kutyát, meg egy óriási nagy ilyen fadarabokat dobtak be a vízbe, és ment, és érdekes módon mindig a szélén kapta el azt a nagy rudat, és úgy vitte kifelé. Figyeltem, hogy na mikor, hogyan fogja közepén, de őnek úgy látszik az a jó, hogy szélén fogja meg, és akkor utána boldogul velem. Aztán más gyermekektől való elszigetelődés, ellenséges légkör, ahol állandó konfliktusok vannak a családban, nem érzi biztonságban magát, és uralkodás, amikor azt érzi, hogy állandóan uralkodnak rajta. Nem az ő személyisége a fontos, hanem vagy a szülő a saját személyiségét akarja ráerőltetni a gyerekre, nem veszi észre, hogy milyen is az ő személyisége, nem tiszteli a szabadságát, személyiségét annak a gyermeknek. Tehát hibás szülői magatartások. Ezek hatására kialakulnak a gyermekben bizonyos magatartásformák, stratégiák, amelyek nem egészségesek, és ezek működnek benne felnőtt korában is, ha nem néz szembe velük, és nem változtat rajtuk. Ezek, amikről tegnap volt szó, hogy ilyen automatikus gondolatok vagy magatartásformák. Szerzőnk három ilyen hibás, neurotikus hajlamot nevez meg. Az egyik közeledés az emberekhez, a másik szembenállás az emberekkel, és a harmadik távolodás az emberektől. Önmagukban, ha ezt halljuk, ezek a magatartásformák nem hibásak, van, amikor közelednünk kell az emberekhez, van, amikor szembe kell fordulnunk velük, van, amikor el kell távolodnunk tőlük. Az egészséges ember tudja ezeket váltogatni. A neurotikus viszont csak az egyik magatartás formát alkalmazza minden helyzetben. Nézzük ezeket most egyenként. közeledés az emberekhez. Az olyan ember, aki számára túlzottan fontos, hogy közeledjék másokhoz, az gyermekkorában elszigeteltséget vagy félelmeket élt át, és azért akarta elnyerni a családtagok szeretetét, hogy biztonságban érezze magát. Hát egyébként is a szeretet az, ami biztonságot ad, de ha nagyobb a veszélyeztetettség, akkor még inkább erre van szüksége a gyermeknek. Felnőtt korban ez a gyermekkori igény úgy jelentkezik, hogy nagy szükségét érzik egy barátnak, szeretőnek, házastársnak, aki úgymond értelmet adhat életének. Kényszeresen igyekeznek bebiztosítani a választott társat, függetlenül attól, hogy a másik hogyan érez irántuk. A másik ember személyisége nem is érdekli őt annyira, a lelke mélyén talán nem is szereti a többi embert. Számára az a fontos, hogy őt szeressék, elfogadják, irányítsák, gondoskodjanak róla. Az oké vagyok, oké vagy sémában, ugye ez a én nem vagyok oké, te oké vagy típushoz hasonló. Hát persze ezek a sémák azok olyanok, hogy valamit segítenek, de nem biztos, hogy betörhető az ember mindegyikbe, illetve hát több félével, ha így próbáljuk közelíteni a személyiséget, akkor talán közelebb kerülhetünk hozzá, de nem biztos, hogy teljesen megragadhatjuk. A másik magatartás szemben állás az emberekkel. Az ilyen embert gyermekkorában ellenséges családi környezet vette körül, és ő úgy döntött, hogy szembeszáll környezetével, fellázad ellene. Az ilyen ember gyanakvóvá válik. Felnőtt korára a külvilág alapvetően ellenséges lesz számára, de színleg udvarias marad, méltányos, jó kolléga is lehet az ilyen ember. Jó indulatú, de csak azok iránt, akik alávetik magukat az ő akaratának. Az ilyen ember teli van félelmekkel, szorongással, mint az előző típus, de védekezésül ő nem a valahová tartozást választja, hanem a harcos szellemet. Viszonyog a gyengeségtől, a sajátjától is, és különösen fontos számára a siker, a tekintély, az elismerés. Ez lehet a jelszava, ne bízz senkiben, őrködj éberen. Az ilyen emberek féktelen önzésükben másokat kihasználhatnak, ellenőrzésük, irányításuk alatt tarthatnak. Abban az oké vagyok, oké vagy sémában, ez az én oké vagyok, te nem vagy okéhoz közelít. A harmadik, távolodása az emberektől. Az ilyen típusú emberek már gyermekkorukban nem a valahová tartozást és nem a másokkal való szembenállást választották, hanem a távolságot növelték maguk és környezetük, családjuk között. Visszahúzódtak játékaik, könyveik vagy vágyálmaik titkos világában. Felnőttként nagyon igénylik a világtól való érzelmi elkülönülést, de nem azért, mintha valóban magányra vágynának, vagy kerülni akarnák az elköteleződéssel járó kapcsolatokat. amíg felszínes kapcsolatról van szó, ez a típus elég jó megvan másokkal, föltéve, hogy bűvös körét nem lépik át. Igyekszik megmaradni a ragyogó elszigeteltségben. Gyakran többre tartja magát másoknál, rosszul van, ha csoportokhoz kell csatlakoznia, ha nyájszellem veszi körül, vagy egy összejövetelen, felszínes csevegéssel kell elütnie az időt. Az ilyen ember számára nagyon fontos az elkülönülés, a függetlenség, irtózik mindentől, ami kényszert vagy elkötelezettséget ró rám. Nem szívesen házasodik, nem bonyolódik adóságokban. Akkor a legboldogabb, ha feltétlen szeretetet kap valakitől, de ő rá nem hárulnak ilyen kötelezettségek. Nem nagyon boldogul a saját érzéseivel, emiatt nagyon határozatlan is tud lenni. Milyen az ideális másokkal való kapcsolat ezekben a vonatkozásokban? Ezt már említettem, de most még egyszer. Az egészséges gyermekben vagy felnőttben ezeknek a hajlamoknak mindegyike megvan valamilyen mértékben, és sikeresen tudnak egyensúlyozni a valahová tartozás, a szembenállás és az emberektől való elkülönülés területén. Az olyan embert mondja neurotikusnak a szerző, aki nem tud szabadon választani ezek között, hanem kényszeresen követi valamelyiket. A lélekben egészséges emberek azon fáradoznak, hogy minél jobban kibontakoztassák tehetségüket, hogy letegyenek valamit az asztalra az őket érdeklő területen, vagy ahol tehetségük van. Vagy arra törekszenek, hogy elmélyítsék magukban a szeretetet. Lelkesíti őket a kiteljesedés lehetősége, és nem ismerik a mindent felemésztő kétségbeesést. Életének a vége felé a szerző így eljutott, hogy 4 magatartás, és ezt a 4. is elég szépen kirajzolta, hogy milyen is ez az ember, aki a szeretetnek a útját választja, vagy megszabadul ezektől, illetve jól tud egyensúlyozni közöttük. Talán csak ilyen fejezet címeket olvasok föl még, miután őt lezárom ebből a könyvéből. A neurózisok kulturális és lélektani szempontból miért érdemes napjainkban neurotikus személyiségről beszélni, aztán a szorongás és ellenségesség, a neurózisok alapszerkezete, a neurotikus szeretetéség, általában ez van a legtöbb hibás magatartás mögött, szeretetéség, a neurotikus szeretetésség további jellegzetességei, a szeretet megszerzésének módjai és érzékenység a visszautasítással szemben. Aztán a szexualitás szerepe a neurotikus szeretetésségben, azért ő Freud tanítvány, a hatalomvágy, a presztízs hajszolása és a birtoklási vágy. Aztán a neurotikus versengés, akik visszarettennek a versengéstől, a neurotikus bűntudatérzések, és a neurotikus szenvedés jelentése, a mazohizmus problematikája, és végül kultúra és neurózis. Erre itt mindjárt valamit érintem még én is. Neurózis káros következményeim. Neurózisban az a probléma, hogy beszűkül az ember választási lehetősége, szabad akarata, és akkor is belső hajlama szerint cselekszik, amikor az nem helyén való. Az ilyen ember kerüli az önvizsgálatot, és éppen ezért szem elől veszti önmagát. Saját életében nagyobb jelentőséget és hatalmat tulajdonít más embereknek, mint saját magának. Végleges én központúsága az én elvesztéséhez és a másoktól való függőséghez vezet. Tehát akár túlzottan hozzájuk menekül, akkor, ha visszautasításban részesül, akkor már is tőlük függ. Ha mindenáron támadja őket, akkor pedig erre azért esetleg ő is támadásban részesül, vagy ott hagyják ezzel az emberrel, nem érdemes foglalkozni, mindenki menekül előle, illetve a távolságtartónak pedig hát beszűkülhet egész élete, és megint magába zárul. A szerző erről nem beszél, legalábbis ez az idézet összefoglaló, amiből dolgoztam, de mi ismerjük Jézus szavait: aki meg akarja nyerni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, az megnyeri azt. Szerző arról beszél, hogy a modern civilizációt átható versenyszellem melegágya a neurózisnak, mert ahol csak a siker és a teljesítmény a fontos, ott a neurotikus hajlamú emberek fognak maguknak találni területeket, ahol kitűnhetnek, ahol az eminens szerepében tetszereghetnek. Ez valójában kompenzálás, saját hiányosságaik elrejtése, pótcselekvés. Szerző így fogalmaz: a vak lázadás, a vak kitűnni vágyás és a vak elkülönülni akarás mind-mind a függőség egy neme. Hogyan gyógyulhatunk ezekből a neurózisokból, erről már ott nincs szó, picit próbáltam tovább gondolni. Azt gondolom, már annak a felismerése is gyógyít, hogy meglátjuk, hogy nálunk eddig melyik érvényesült, melyikre vagyunk hajlamosak. Azután odavihetjük Jézus elé, hogy gyógyítson meg minket, de át is kell gondolnunk, ő megérinthet bennünket úgy titokban is, vagy úgy, hogy nem is vesszük észre, csak utólag reflektálunk rá, de azért legtöbbször nem akar minket kihagyni a saját gyógyulásunkból. És ezt azzal tehetjük, hogy végig gondoljuk, hogy miről van szó. Vizsgáljuk meg emberekkel való kapcsolatainkat, eddig nálunk velük kapcsolatban melyik magatartásforma dominált. Látnunk kell, hogy nem csak így viselkedhetünk, hanem szabadok vagyunk, viselkedhetünk másként is, más lehetőségeink is vannak. Ha embertársainkban Jézust látjuk szenvedő formában, akkor, ha eddig mondjuk elzárkózásra is voltunk hajlamosak, de segíteni akarunk rajtuk, akkor közelednünk kell hozzájuk, mert különben távolról, elzárkózva tőlük nehezen segíthetünk. más emberekkel szemben pedig egyenesen be kell záródnunk, mert Jézust akarják elgyengíteni, megölni bennünk. Ugyanakkor, akik arra hajlanak, hogy bezáruljanak mások elől, azokon éppen a mások felé való nyitás segíthet. Az eddigi magatartásunkkal ellentétes viselkedéseket tudatosan is beépíthetjük magunkban. Mindez persze legkönnyebben Jézus Mária régiek segítségével lehetséges, de nyugodt végig gondolással, megfontolással is, illetve a kettő együtt. Amikor két héttel ezelőtt összeállt ennek a lelki gyakorlatnak a végső tematikája, akkor még csak ennek a mostani előadásnak az első felét készítettem el, amiről idáig volt szó, és ennek alapján született a cím. Azóta került a kezembe az a könyv, amiből itt tegnap már felolvastam a bevezetőt, Susan Forward, Mérgező szülők című könyve. Az ő gondolatai alapján nyomán mutattuk be az érzelmi zsarolást is. Nagyon jó tollú szerzőről van szó. Ez a könyve saját terápiás gyakorlatából hoz rengeteg esetet, és ezt is a nagy közönségnek szánja, és ezeket végigolvasva sok mindent tanulhatunk, fölismerhetünk saját magunkban. Akik részt vettek itt ennek a lelki gyakorlatnak délutáni 5 órakor kezdődő beszélgetésein, azoknak az volt az élményük, hogy rengeteget tanultunk abból, amit a többiek elbeszéltek. Az egyik felszabadító élmény volt, hogy nem vagyok egy csodabogár, akiből csak én egyetlen példány van, akinek szégyenkezni kell emiatt is, amiatt is, másiknak is hasonló problémái, megközelítései vannak. És ez nagyon felszabadító élmény. És hogy a belső dolgainkról, problémáinkról való beszéddel azok elkezdenek letisztulni, megoldódni. Mi alatt hallgatom a másikat, addig bennem is helyére kerülnek dolgok. Most itt egy valaki beszél, ez is segítség lehet, de ha éppen ezt a témát többen hogyan fogták, azt mondják el, az annak még erősebb a hatása. Holnap lesz majd a záró szent misénk, hogy azon nem én szeretnék beszélni, hanem nyilván sokan vagyunk, túl hosszúra nyúlna, de próbáljuk tömören megfogalmazni, hogy mi az, amit kaptam én ezen a lelki gyakorlaton, nem tőlem, hanem Istentől, mert végül is ő indított engem ennek a lelki gyakorlatnak a megtartására. Tehát erre már készülhetünk, hogy mi az, ami ugye elvégződött bennem, és ami esetleg elmondható a többieknek, pontosan azért is, mert ezzel még mélyebben, még jobban elmélyülhetünk abban, ami történt. Ez a Mérgező szülő című könyv is hasonló módon segíthet, típusokba sorolva rengeteg esetet leír, és utána a könyv második felében hozza a terápiát is. Például az első felében ilyenek vannak, ezeket a típusokat, és ehhez hoz mindegyikhez konkrét példákat, ahogyan ezt gyermekeik megélték. Az első ilyen típus istenszerű szülők, a tökéletes szülő mítosza. Második, attól, hogy nem így akartátok, még nagyon fájt. az alkalmatlan szülők, akik általában nem nagyon gondolják át, hogy mit, hogyan csináljanak, ahogy esik, úgy puffan. Harmadik, miért nem hagyják, hogy éljem a saját életem? Az irányító szülők. Persze, ha tiszteletben látja a saját személyiségét, a gyereknek is azt akarja kibontakoztatni, kell az irányítás. Épp az egyik ilyen levélből, amit itt felolvasásra került, ez, hogy miért nem irányítottál többet, miért nem beszéltél nekem azokról, amik fontosak voltak. Negyedik, ebben a családban nincsenek alkoholisták, itt az alkoholista szülőkről, aztán a sérülések mind belül keletkeznek, a szavakkal verők. Hatodik, a sérülések néha kívül is látszanak, a testi erőszaktevők, és a hetedik, a végső árulás, a szexuális erőszaktevők. Itt van még egy fejezet, miért viselkednek így a szülők, a család, mint rendszer. És a család terápiánál is az egész családot együtt nézik, hogy milyen kapcsolatok vannak a családon belül, milyen személyiségek, melyikre kell hatni, hogy az a hatás a többiekre is érvényesüljön, melyiket kell megnyerni, és akkor az egész család gyógyulni kezd. A második rész, életünk visszanyerése, hogyan használjuk a könyv második részét, és itt mindjárt az első sorrendben a 9. fejezet kicsit merbevágó, illetve vallásos füleknek sértő. Azt mondom, hogy mindenestől nem fogadható kell megoldásai, azért sem, mert nem keresztény alapokon áll, de a rengeteg példa révén mintákat kap az ember a saját belső világa rendeződéséhez. És itt mindjárt az elsőnek a címe, nem kell megbocsátani. Kíváncsi voltam, hogy mit ír, van, amit ebből jól lehet érteni, illetve a sorrend nem mindegy, hogy rögtön a megbocsátással kezdi az ember, vagy pedig először történik az érzelmi átélés, a gyógyulás. Azután felnőtt ember vagyok, miért nem érzem magam mégsem annak? Aztán az öndefiníció első lépései. Ki a felelős valójában? 13. fejezet, konfrontáció, összeütközés, a függetlenedés útja. Külön fejezet az incesztus sérülés begyógyítása, az hosszú terápia kell hozzá, ahol szexuális erőszak volt, vagy visszaélés, a ciklus megtörése, és végül epilógus, a küzdelem elcsitul. Talán nézzük egy picit ezt a, nem megyek be tovább, csak éppen a kritikai megjegyzéseket szeretném megtenni a könyvhöz is, így kézbe adni, vagy ajánlani. Hát először ez a nem kell megbocsátani téma. Talán ezt, hogy hogyan használjuk a könyv második részét, ez talán egy oldalnyi, ez érdekes lehet. Figyelmünk fókuszpontját most elfordítjuk arról, hogy mit tettek önnel a szülei, és arra irányítjuk, ön mit tehet saját magáért, hogy csökkentse a hatalmukat, amelyet az élete fölött gyakorolnak. Olyan konkrét technikákkal és viselkedési stratégiákkal vértezen föl, amellyel megváltoztathatja önkárosító életsémáit, és azzal az emberi válhat, amivé lenni akar. Ezeknek a stratégiáknak nem az a célja, hogy pótolják, hanem hogy hatékonyabbá tegyék a terápián, a támogató csoportokban és egyéb segítő programokban végzett munkát. Lehet, hogy úgy dönt, önállóan dolgozik, azonban ha ön testi vagy szexuális erőszak felnőtt áldozata, úgy vélem lényeges, hogy szakemberhez forduljon segítségért. Ha ön kábítószerrel vagy alkohollal igyekszik tompítani az érzéseit, mindenképpen számolja fel a függőségét, mielőtt hozzákezdene a könyvben leírt munkához. Amíg a függőség állapotában van, nem lesz képes irányítani az életét. Ezért ragaszkodom ahhoz, hogy alkohol és anyagfüggő klienseim egyidejűleg a névtelen alkoholisták vagy a névtelen kábítószer fogyasztók valamelyik programjában is részt vegyenek. A könyv által leírt munkák csak legkevesebb 6 hónapnyi tisztaságot követően tanácsos elkezdeni. Tehát ha már valaki alkoholfüggő volt, hogy 6 hónapig egyáltalán nem ivott, akkor kezd neki ennek a könyvnek a végig dolgozásához, akkor várható eredmény. A felépülés kezdeti szakaszában az érzelmek rendkívül hevesek, és mindig fennáll a veszély, hogy a fájdalmas gyerekkori élmények felfedése vagy feltárása ebben az időszakban visszatérítheti önt a függőség állapotába. Tehát először ezek az érzések nagyon erősen följöhetnek, elbizonytalanodhat az ember, és ezért nagy a veszélye annak, hogy visszakerül a függőségbe. Irreális és egyszeres, mint felelőtlenség lenne részemről, ha azt állítanám, hogy az általam felvázolt út követésével minden problémája egy csapásra megszűnik majd. Azt viszont garantálhatom, ha végigcsinálja ezt a munkát, új és izgalmas módjait fedezheti fel annak, hogy a szüleivel és másokkal alakítja a kapcsolatait. Képes lesz definiálni önmagát, és hogy miként akarja élni az életét. Ezen kívül felfedezheti az önbizalom és az önbecsülés újszerű érzését is. Hát ezzel az önbizalommal, önbecsüléssel indítottuk, és egyik fő célja ennek a lelki gyakorlatnak, hogy ez helyreállhasson, ez kezdjen el gyógyulni. Én sem gondolom, hogy itt egyetlen lelki gyakorlatat egy hét alatt itt minden meggyógyul bennünk, de ha néhány dolog meggyógyul, vagy elindul a gyógyulás folyamata, az is fontos dolog. Hát egyik ez a megbocsátás kérdés, a másik majd, hogy képes lesz definiálni önmagát, ehhez szeretnék még itt megjegyzést fűzni. Nem kell megbocsátani, ezt vastag betűvel emeli ki, ahhoz, hogy ön jobban érezze magát és megváltoztassa életét, igazából nincs szüksége arra, hogy megbocsásson a szüleinek. Őnek ilyen tapasztalatai voltak, hogy sokan jöttek terápiára, olyanok, akik állítása szerint már megbocsátottak a szüleiknek. Ő azonban azt fedezte fel, hogy az esetek többségében a megbocsátástól egyáltalán nem érezték jobban magukat. De ezt én is tapasztaltam, hogy bizonyos embereknél segített a megbocsátás, másoknál nem. Ő azt mondja, hogy a megbocsátás nem eredményezett semmilyen jelentős vagy tartós változás bennük, sőt valójában többen még gyengébbnek érezték magukat. Ilyesmiket mondogattak, talán nem bocsátottam meg eléggé. A gyülekezet vezető szerint a szívem mélyén igazából nem bocsátottam meg, vagy nekem semmi nem sikerül. Ezt láttuk tegnap, ezeket az automatikus gondolatokat, ezek is erősödhetnek. Tehát akiknél nagyobb a depresszió, nagyobb a sérülés, ott a megbocsátás sem megy olyan könnyen, illetve akkor jön majd az magától, amikor már érzi azt, hogy gyógyulni kezd, mert akkor már nem kell ragaszkodni azokhoz a sérelmekhez. Ugyanígy az imádságnál a dicsőítés az önmagában az csak egy ilyen verszínek számíthat. Ha viszont megtapasztaljuk, hogy Isten belépett az életemben, gyógyít, segít rajtam, akkor a dicsőítés az emberből önként fölfakad. Így folytatja tovább, rájöttem, hogy a megbocsátásnak két aspektusa van. A bosszúvágy feladása és a vétkes fél feloldozása a felelősség alól. Hát ő persze azt hiszem nagyon szűken fogja, mert több aspektusa is van a megbocsátásnak, ez a mindkettő az aspektusa. A megbocsátás nem föltétlenül feloldozás, Isten oldozhat csak föl, én nem oldozhatom föl, én megbocsáthatok neki, mondhatom azt, hogy nem haragszom rá, de ez nem föloldozás, csak ezt esetleg félre lehet érteni. Azt mondja, hogy a bosszúvágy feladása nehéz, de egyértelműen egészséges lépés. Tehát ezt be is láthatja az ember, hogy a bosszú az visszahat rám negatívan. Majd délutáni téma lesz a megbocsátás. Éreztem, valamiképpen nincs rendjén, hogy kritikátlanul feloldozunk valakit az őt jogosan terhelő felelősség alól, főleg ha az illető súlyosan bántalmazott egy ártatlan gyermeket. Ő a gyermekbántalmazás egyik szakembere, tehát nagyon jogi oldalról is közelíti a dolgokat. Ez a feloldozás persze, ha én közelebb jutok Istenhez, látom, hogy az a szerencsétlen szülő is ilyen meg olyan hatások miatt tette azt a dolgot. Tehát én magamban emiatt föloldozhatom. De mi a zsákutcája a feloldozásnak, ez azért itt érdekes, amit ír. Minél többet gondolkodtam ezen, annál inkább felismertem, hogy ez a feloldozás valójában a tagadás egy másik formája. Ha megbocsátok neked, úgy tehetünk, mintha nem is lett volna olyan szörnyű, ami történt. Hát ezt valóban el kell kerülni, a szörnyű volt, ami történt, de és ezt elismerem, és ezt át kell éreznem, ezt meg kell gyászolnom, hogy én ezért elestem egy csomó mindentől gyermekként. Szörnyű volt, de ennek ellenére megbocsátok. Szörnyű volt, hogy Jézust a keresztre feszítették, de ennek ellenére azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. Tér még a megbocsátás csapdájáról. Azt mondja, a felelősség csak egyfelé irányulhat, vagy kifelé azokra az emberekre, akik fájdalmat okoztak önnek, vagy befelé, azaz önmagára. Valakinek felelősnek kell lennie. Tehát a szüleinek megbocsáthat, viszont cserébe végül esetleg önmagát fogja jobban utálni. Hát ő nem számol egy harmadik szereplővel, a bukott angyalokkal, nem számol az áteredő bűnnel. Néhányan hirtelen közérzett javulást tapasztaltak, ám az nem volt tartós, mivel valójában semmi nem változott meg érzéseikben, és a családjukkal való interakciókban, vagyis ilyen kapcsolatokban, viselkedésben. Aztán itt egy olyan valakiről szól, akivel kapcsolatban szexuális visszaélés volt. Mondja, hogy néhány héttel később végül felszínre tört, elfojtott haragja, üvöltött, káromkodott, vádolta a szüleit, mert tönkretették a gyerekkorát, és megnyomorították a felnőtt éveit. Azután megöleltem, miközben zokogott. Éreztem, ahogy ellazul a teste, amikor megnyugodott, viccelődve megkérdeztem tőle. Miféle viselkedés ez egy kedves keresztény lánytól? Sosem felejtem el a válaszát, gondolom Isten jobban akarja, hogy meggyógyuljak, mint hogy megbocsássak. Hát itt jönnek a problémás dolgok, amikor ezek így szembe kerülnek egymással. Isten azt akarja, hogy meggyógyuljak, és azt is akarja, hogy megbocsássak. Tehát ha egy nem hívő pszichoterapeuta van, az bizony esetleg időlegesen hoz valami féle gyógyulást, de hosszabb távon rossz dolgokat épít be. Na most, amit itt ír, azért ez elgondolkodtató. Az emberek megbocsáthatnak mérgező szüleiknek, de ezt az érzelmi nagytakarítás végén, nem az elején kell tennünk. Hát ezt el tudom fogadni. Az embereknek szükségük van rá, hogy érezzék a haragot amiatt, ami történt velük. Szükségük van rá, hogy gyászoljanak, amiért sosem részesültek abban a szülői szeretetben, amire vágytak. Szükségük van rá, hogy többi ne kicsinyítsék le, és jelentéktelenítsék el a sérüléseket, amelyeket okoztak nekik. A bocsáss meg és felejts elv túl gyakran jelenti azt, hogy tégy úgy, mintha nem történt volna meg. Hát ezek valóban rossz dolgok, igen, azok megtörténtek, a megtörténtet nem lehet meg nem történti tenni, de én másként állhatok hozzá azokhoz a dolgokhoz. Ez, amit azért alapvetően ezt a levélírás ötletét azt itt tőle vettem, azzal, hogy szembesülök a dolgokkal, azzal nem teszem semmivé, meg nem történt, de az én kapcsolatom megváltozik azokhoz a dolgokhoz. Ugye szükséges, hogy a mérgező szülők, különösen az erőszakot elkövetők elismerjék, ami történt, vállalják érte a felelősséget, és mutassanak készséget a jóvátételre. Ha egyoldalúan feloldozza a szüleit, akik továbbra is rosszul bánnak önnel, akik továbbra is semmibe veszik a valóságot és az ön érzéseit, és akik továbbra is önre hárítják a felelősséget, súlyosan hátráltathatja az érzelmi munkát, amelyet el kell végeznie. Csak hogy az a szülő, az nem biztos, hogy el fogja ismerni. Behozott ilyeneket, behívta, nem ismerték el. Ő maga írja le az esetet, hogy ők rosszul bántak vele. Tehát nem feltétlenül a szülő magatartásán van a hangsúly, hanem az én hozzáállásomon, illetve ha mellettem van valaki, terapeuta, társ, lelkiatya, gyóntató, hogy segítsen engem a helyes látásban, hogy helyesen ítéljen meg a múltamat, szüleimmel való kapcsolatomat. A felszabadulás csak akkor következhet be, ha ön már feldolgozta a heves harag és gyász érzést, és a felelősséget oda helyezte, ahová való, a szülei vállára. Biztos, hogy felelősek érte, de hogy mennyire felelősek, ezt nem én vagyok hivatva eldönteni, ez isteni funkció, hogy ki mennyiért, milyen mértékben felelős. Egy földi bíróság az ítélhet, keresheti a felelősséget, de ott általában valaki így fogalmazta, nem igazságszolgáltatás folyik, hanem jogszolgáltatás, és az gyakran az erősebbnek a jogát jelenti, akinek több pénze van, aki okosabb ügyvédet, vagy több ügyvédet tud fogadni és foglalkoztatni. Befejezésül ennek a definíciónak a kérdéséhez ne a szülő definiáljon engem, hanem én definiáljam magam. Ebből indul ki. Módszertani valaminek az el tudom fogadni, hogy jó, eddig mások definiáltak engem, szüleim, egy idő után nekem kell definiálnom magamat, mindenkinek saját lábára kell állnia. De lehet nyugodtan ennek az a következmény, hogy egyik rossz definícióból utána helyettesítik egy másik rossz definícióval. Tehát mindkettő rossz, se a szülő ne definiáljon engem, se én ne definiáljam magam, hanem engedjem, hogy Isten definiáljon engem. Ő határozza meg engem, ő mondja meg, hogy ki vagyok én, őtőle kérdezzem meg. Az isteni igazság az alap, onnan kell elindulni, és oda kell visszajutni. Ha rossz volt a szülői definíció, akkor azt jóval kell lecserélni, de ha jó volt, az igazságon alapult, akkor csak azért, hogy én magamat definiáljam, nem szabad elvetni. Ez ugyanaz, amit itt a prédikációban elhangzott, az atya mondott, hogy a régi azt elvetjük azért, mert régi, csak az új az a jó, ami eligazíthat bennünket, és ami vezér elvünk lehet ennek a levélnek a megírásában is. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok. 1. Tesszalonikiakhoz írt levél 5.21-22. Tehát vizsgáljatok fölül mindent, a jót tartsátok meg, a rosszat pedig nyilván söpörjétek ki, dobjátok ki. És mit mond Jézus? Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek. János 7.24. Van, amiben nekem nem szabad ítélnem, mert nem rám tartozik, hogy ki, hogyan, milyen mértékben, mennyire bűnös, ez isteni funkció, övé a végső ítélet. De ahhoz, hogy én megbocsássak neki, ahhoz esetleg nézhetem őt kicsit Isten szemével, kereshetek mentségeket is számára. Igaz ítélettel ítéljetek. Tehát ez a Jézusi mérce. János 7.24. Ezek mellett, a hibái mellett is tudom ajánlani a könyvet, nagyon szemnyitogató, önismerethez segítő olvasmány. De ezzel a kritikával, illetve a hitnek a szemszögéből nézve.